Dragembertársak, a kijelentések nagysága miatt, amit kapok és kapunk a mindenható Isten kegyelméből, fontosnak tartom beszélni erről a témáról, hogy nem vagyok jobb, mint te. Sajnos megtörtént az, hogy egyesek persze voltak és vannak vádlóink is bőségesen. Viszont egyesek ugye a kijelentések miatt, tehát nem miattunk, hangsúlyozom, nem miattam, nem az én személyem miatt, hanem az Istentől kapott kijelentések nagysága miatt többet gondoltak rólam, az én személyemről, vagy akár a barátaim személyéről, mint aki vagyok, mint akik vagyunk. És ezért úgy mondjam azt, hogy félve közeledtek hozzánk is, Istenhez is. Tehát ők azt gondolták, egyesek azt gondolták, hogy mi már szentek vagyunk, hogy velünk már minden oké, a mi életünkben már minden rendben van. Ez nem igaz, sajnos. Még Pál apostol is megvallotta, hogy majdhogy nem, élete végéig gyötrődött. Azt mondta, hogy két ember harcol bennem. Két ember. A testi és a lelki ember. Tehát azért annak érdekében, hogy azokba a kijelentésekbe, amelyeket tettünk és teszünk nap mint nap, és amit elmondhatok Isten kegyelme által, hogy azokba a kijelentésekbe, hogy csorba ne essen, inkább elmondom neked, mindenkinek, hogy nem vagyok jobb, mint te. Talán jóval rosszabb vagyok, mint te. Vagyis jóval rosszabb? Hogy lehetnék jóval rosszabb? Sokkal rosszabb vagyok, mint te. Sőt, nekem meggyőződésem, hogy az igazságkeresők között, a szkeptikusok között, akár az ateisták között, akár a vallásos emberek között is nagy számban találtatnak nálamnál jobb emberek. Talán te is jobb vagy Isten szemében, mint én, amilyen vagyok. És ezt fontosnak tartom elmondani, hogy ezeket a kijelentéseket, amiket teszek nap mint nap, nagyon kemény dolgokról van szó, mint halljátok és hallatjátok. És szeretném, hogy ezeket a kijelentéseket senki nem asszociálná az én személyemmel, a mi személyünkkel, hanem sokkal inkább az élő Isten kegyelmével, aki megajándékoz minket, nyomorultakat, engemet nyomorultat, azokkal a kijelentésekkel, hogy megtartson valamiképp, hogy ne folyjak vissza a világba, mint ahogy korábban visszafolyta, hogy ne vesszek el, és akik hallgatnak bennünket, ők is kapjanak egy kapaszkodót, hogy megmeneküljenek, mert mint mondtuk, nagyon nehéz idők jönnek, de szerintem ezzel titkot nem mondunk el, ez nagyjából mindenki számára nyilvánvaló. Persze, hogyha feltéve, hogyha nem hagyja a figyelmét teljes mértékben szétrobbantani, szétzúzni a média által, a figyelemelterelő hadműveletek által. Tehát nagyon fontos, bárki is vagy, bárki is hallod ezt, hogy tudjál róla, hogy nem vagyok jobb, mint te. Feltetőleg sokkal rosszabb vagyok, mint te, és épp ezért hatalmas szükségem van nekem Isten kegyelmére, az ő irgalmára. Mindazonáltal. Tehát én el fogok mondani mindent. Le fogsz talán sokkolódni, vagy meg fogsz döbbenni, nem érdekel. Nincs, amit veszítsek. Nincs, amit veszítsek. Milyen kincset féltsek még? Melyik kincsemet féltse? Mi van nekem még, amit nem adnék oda, nem akarnék odaadni az Úr élő Isten kezébe? Van még valami olyan régi féltve őrzött rozsdásodó kincsem, amit nem akarnék letenni? Ez a kérdés. Akár hozzád is. Mit féltesz még? Mit őrzöl még? A szekrényben, a szőnyeg alatt miket őrzöl még? Amiket nem vihetsz be Isten országába mellesleg. Szóval, nem vagyok jobb, mint te. Mindazonáltal elmondhatom, hogy találkoztam Istennel. Szemrebben is nélkül kijelentem, akárkinek, hogy találkoztam Istennel, az élő Istennel, az ő tökéletes szavával, Jézus Krisztussal, a feltámadás erejével, és olyan dolgokat mutatott nekem, Istennek a lelke, amiket emberi szavakkal nem lehet kibeszélni. Próbálom, és Isten megadja hozzá az erőt, és folyamatosan mutat dolgokat, amiket majdhogy nem nehéz, tehát lehetetlen kibeszélni. Megfoghat, ahogy mondta Isten, hogy kiáltsál hozzám, és megfelelek, válaszolni fogok. Mutatok neked olyan dolgokat, amiket nem tudsz. Hatalmasokat, megfoghatatlanokat, kibeszélhetetleneket, ahogy Pál apostol is mondta, mondja azt hiszem, hogy Jánosról, hogy akit Istennek a lelke elragad, olyan dolgokat láthat, amiket nem lehet emberi szavakkal elmondani. János maga nem tudta elmondani, ezért beszél ilyen emberi ésszel nézve, ilyen nonsens képekben. Jelenések könyve az teljesen nonsens. Az emberi ész számára teljesen bolondság, őrültség. Erről szólt egyébként az előző videó is. És én is betekintést nyertem valamelyest az ő országába, az ő, mondjam azt, titkaiba, amelyeket mellesleg nem titkol előlünk, hanem mi rejtjük el magunkat. Isten titkai elől. Mivel? Hát a bűneinkkel, a hazugságainkkal, az életellenes gondolkodásunkkal, életvitelünkkel. Azzal rejtjük el magunkat Isten elől, a mennyi titkai elől szó szerint. Tehát találkoztam Istennel, és olyan dolgokat mutatott nekem, amiket emberi szavakkal nehéz, majdhogy nem lehetetlen kibeszélni. Nagyon fontos, ez a második pont, hogy senki ne azt érezze, hogy valami, tehát hogy megfogtam Isten lábát. Nem intelligens ember, nem vagyok intelligens ember. Nem azért találkoztam vele, mert ügyes voltam, intelligens, és megérdemeltem, hogy találkozzak vele, hanem azért, mert nyomorult voltam, és szükségem volt erre a találkozásra. Nem érdemből találkoztam Istennel, hanem rászorultságból. Amikor ügyes voltam, és erős, és fiatal, meg izmos, meg intelligens, meg jóképű, meg minden, akkor nem találkoztam Istennel. Nem tudtam találkozni vele, mert a földi dicsőségemben hittem. Saját erőmben bíztam, a saját karizmámban bíztam, a karizmaimban bíztam. Szó szerint. A saját hősködéseimben bíztam. Nem tudtam akkor találkozni Istennel. A nyomorúságban, amikor összetörte, azt hiszem, hogy Adi Endre beszél erről, nagyon szépen és őszintén, hogy ő mikor találkozott Istennel. Amikor összetörte, látjátok, hogy mi a különbség, talán már ezen a ponton is érződik, hogy mi a különbség a New Age ezotéria hazugságai és az igazság között. Nekem meggyőződésem, hogy én láttam az igazságot. Mikor nem is teltem meg teljesen vele is, nem látok minden tökéletesen, elmondhatom, hogy találkoztam az igazsággal, a Krisztus lelkével, az ő élő valóságával találkoztam. Miről szól a New Age? New Age az általában arról szól, hát én már gyermekkoromban olyan különleges gyermek voltam, amolyan indigó gyermek. És úgy állítják be az Istennel való találkozást, minthogyha az érdem lenne. Hogy annyira különleges volt ő, hogy hát Isten le kellett jöjjön hozzá, és le kellett térdeljen eléje. Körülbelül erről szól a New Age. Annyit hümmögtem, meg zümmögtem, meg meditáltam, hogy Isten lejött hozzám, hogy megismeressen engemet. Ez maga az antikrisztus, az egónak a felemelése. Amikor magamat reklámozom, magamat dicsőítem, magamat ajánlom, ugye, magamat ajánlom. Erről szól a New Age ezotéria, de most már a kereszténység is nagy mértékben erről szól. És az emberek elhiszik, hogy az intelligens bácsi, az a karizmatikus bácsi, az a jóképű bácsi azért olyan intelligens, mert ő különlegesebb, mint te, mert ő megérdemelte. És a valóságban még csak nem is találkozott Istennel. Hazudik. Szemrebben és nélkül hazudik neked. Mert az Istennel való találkozás nem érdem kérdése. Hello. Az Istennel való találkozás az kegyelem kérdése. Isten szeretetének kérdése. Azzal találkozik ő, akivel akar, akihez ő lehajol, és akinek legnagyobb szüksége van arra. Kik találkoztak Jézussal? A nyomorultak, az olyan szerencsétlenek és nyomorultak, mint én, akik tévejettek a hazugságok és a bűnök bört labirintusába. Ők találkoztak vele. A leprások, akik leprások voltak úgy kívül, mint belül, az olyan leprások, mint én. Ezek találkoztak Jézussal, s a latrok, s a kurvák, s a szajhák, akik összetörtek a bűneik és a hazugságaik terhének, terhe alatt. Ezek találkoztak. Érted már, hogy mi a különbség a hazug spiritualitás és az igazság között? Isten irgalma és a misztika között? Ez a különbség, hogy nem azért találkoztam Istennel, mert nem érdemeltem meg, nem voltam méltó, hogy az én hajlékomba jöjjön, és mégis bejött. Bejött, mert látta, hogy nyomorult vagyok, és látta, hogy haldoklik a lelkem. Ezért találkoztam Istennel, mert ő a szeretet, és lehajol az olyan nyomorultakhoz, mint én is. Amikor találkoztam vele, miután szembesített, szinte instant módon levette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről jól figyelj mostan, meg kell szépen jól figyelj. Amikor találkoztam vele, szembesített, és szinte instant módon levette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről addig nem is tudtam, hogy vannak. Te sem tudsz róla. Te sem tudod, hogy mitől fáj a hátat, a derekat, mitől vannak fájdalmaid és mitől van békétlenséged. Én sem tudtam. Nem tudtam, hogy az én bűneim, amiben nem is hittem, hát nincsen bűn. Csaj, van egy kis tudatlanság, s azzal kalap. Annyi. De barátom, van bűn. Van életellenesség. És az életellenesség, hogyha bennem van, az szó szerint kiűzi belőlem az életet. Ez a bűn. És annak a terhe alatt halnak meg az emberek. Mennek a temetőbe, és még lejjebb is annál. Amikor találkoztam vele, mert szerencsétlen nyomorult voltam, össze voltam törve, ugye, csalódtam, megengedtéstem, hogy ellessek, hogy szembesüljek bizonyos dolgokkal, és elvette tőlem azt a lehetőséget, amit korábban használtam, hogy gyorsan futok, haverok, buli, fanta, buli, tánc, szex, élvezkedés. Gyorsan be tudtam volna gyógyítani a sebemet ezekkel a gyógyszerekkel, ezekkel az orv osságokkal, akár nyugtatóval, kábítószerrel, de nem engedte Isten, hanem azt mondta, hogy elég volt a színházból szépen menni haza, belső szobába. Bementem a belső szobába, egyedül maradtam, és szemben helyezte a bűneimet, a hazugságaimat, és nem tudtam már, nem is akartam már tovább mentegetni magamat, hanem bűnösnek vallottam magamat. Találkoztam a bűneim terhével. Brutális érzés volt. Ezt már többször elmondtam. Találkoztam a pokollal. Nem tudom, hogy a halálon túl a pokol milyen lehet, de ha csak olyan, amilyennel én találkoztam, az is épp elég. Égésből, pokoltüzéből. Valósággal égetett. Akkora fájdalmat nem éreztem. Korábban soha fizikai fájdalmat. Meg akartam volna ölni magamat, de nem engedte Isten. Sőt, korábban engemet ő már fegésztett arra, hogy ezt az opciót vessem el magamtól, mert nincs halála. A lélek nem hal meg. Ha megölöm magamat, bármit csinálok, a testemet megölhetem, de a szenvedést magammal vittem tovább, a túlvilágra. Akik használnak különböző kábítószereket, szereket, nyugtatókat, tudjanak arról, hogy a pokol az körülbelül az olyan, mintha te most lakanád tenni a kábítószert vagy a szert, a szanaxot, egy hétig, és érezni azt, hogy zavarodsz meg. Csak annyiban különbözik a pokol, hogy ott már nincs olyan, hogy oké, akkor visszaveszem a szanaxot, a kábítószert, nincs olyan. Arra már nincsen lehetőség. Itt még van lehetőség a problémák eltusolására. De nagyon ajánlatom mindenkinek, aki ezt hallja, hogyha magára ismer a nyomorúságát, a bűneit, a hazugságét, vigye Isten elé, add ő igazi gyógyulást, függőségek nélkül, szanax nélkül, kábítószerek nélkül. Tehát amikor szembesített, és ez meg kellett történjen, szó szerint nagyon a tűz, mint ha égtem volna. Meg akartam halni, de tudtam, hogy nem tudom megölni magamat. Ha tudtam volna, hogy véget tudok vetni az életemnek, akkor biztos megtettem volna. Mert azt a fájdalmat nem akartam volna tovább hordozni. De tudtam, hogy csak a testemet tudom megölni, a lelkemet nem. És az a fájdalom, az az állapot, az tovább megy, test nélkül is. Ezért nyilván nem csináltam más, mint ottan, sírtam, zokogtam, szenvedtem, majdhogy nem örjöngtem. Amikor megláttam, tehát el sem tudjátok képzelni, aki ezt nem tapasztalta meg, el sem tudja képzelni, hogy mit jelent az a fogalom, hogy bűn. Akinek még nem nehezettek rá a bűnei az ő vállaira, az ő szívére, nem tudja, mi az, hogy bűn. Sőt, azt tanítják ma már, hogy nincsen bűn. Legtöbben nem tudják ezt elképzelni. És ezt úgy mondom, persze, akik engemet ismertek, ők nem ismertek engemet bűnös embernek. Miért? Hát ők is bűnösök voltak. Ők is bűnösök. Nem voltam a legrosszabb ember. Sok mindenben nagyon-nagyon is jó voltam. Csak ami nekünk semmiségnek tűnik, a valóságban, az Isten szerinti való, a tökéletességben, hatalmas bűn. Hatalmas bűn. És láttam, hogy mit tettem akkor, amikor elkövettem bizonyos dolgokat, ami semmiségnek tűnt, annak éreztem a valódi súlyát, amit az emberek nem éreznek, mert a figyelmük el van terelve a valóságról. És éreztem, hogy elégek, szó szerint elégek, attól a fájdalomtól. Nem azt mondtam, hogy bűnös vagyok abban az állapotban, hanem azt, hogy gyilkos. Megvallottam, hogy gyilkos vagyok, sőt, erről csináltam is egy videófelvételt, azt hiszem egy hanganyagot, meg írtam erről, hogy egy sorozatgyilkos vallomás, a beismerő vallomás, azt hiszem ez a címe, a szabad gondolatom van. El lehet olvasni, akit érdekel. Elmondtam, hogy akkor mit éltem meg, persze, amennyire tudtam, úgy mondtam el. Tehát amikor találkoztam én vele, és bejött az én hajlékomba, nem voltam méltó arra, de bejött. Miután szembesített, és a poklok poklát keresztül mentem azon, és átéltem, ugye? Persze nem sokáig, mert másképp megzavarodtam volna. Ha Isten elvette volna el azt a terhet tőlem, instant módon megzavarodtam volna. Bekerülhettem volna a bolondok házába akár, de elvette. Irgalmas Isten, kegyelmes, szerelmes Isten, ezt tudnám mondani. Instant módon elvette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről addig nem is tudtam, hogy léteznek. És akkor a szabadságot éreztem, amit addig még csak el sem tudtam volna képzelni. Ezt egy olyan ember mondja, akit köztudottan sokan bálványoztak. Engem ezt sokan bálványoztak, viszonylag. Még a sztárok is irigyeltek valamilyen szinten. Miért? Azért, mert nekik volt szabadságuk, amit a pénzzel megvásároltak. De nekem olyan szabadságom volt, hogy nekem nem volt szerződésem senkivel. Sem a lemezkiadóval, senkivel az ég adta világon. Nem köteleztem le magamat senkinek is, semminek. Teljesen szabad voltam. Pénzem is volt, amire szükségem volt. Láthattam a világot, kalandozhattam, mindent megcsinálhattam. Tehát irigyeltek egyesek, ugye, a szabadságom miatt. Amiről később kiderült, hogy az valójában ez nem is szabadságot, hanem szabadosság. Vagy ha a szabadság is volt, amellett a szabadság mellett, amikor én éreztem aznap este, amellett semmi, amellett börtön volt. Amit én korábban szabadságnak gondoltam, emberek, kedves hallgató, embertárs, amit én korábban szabadságnak gondoltam, az valójában a legbrutálisabb rabság volt ahhoz képest, az a szabadsághoz képest, amit Isten nekem instant módon megadott. Instant módon, amikor levette a bűneim és a hazugságaim terhét rólam. Addig nem tudtam, hogy van, én hozzászoktam, mert fokozatosan szokik hozzá az ember a hazugságok és a bűnök terhéhez. Ezért hisszük mi normálisnak az öregedést, a gyengülést, a betegedést és a halált. Mert fokozatosan, lopva szokunk hozzá az élet ellenességhez, a bűnökhöz, a hazugságokhoz. És amikor levette a terhét, a hazugságaim és a bűneim terhét, én szó szerint szinte elszálltam. Azt éreztem, hogy nincsen gravitáció, kész, vége. Teljesen szabad vagyok. Bilincseim leestek. És akkor kaptam egy nagyon gyönyörűséges álmot, akkor éjszaka, amit egyszer azt hiszem elmondtam, volt, mert nem tudom pontosan hol, de tú, fantasztikus, gyönyörűséges volt. Tehát igaz, ugye az írás beteljesedett, megdorgált, jó keményen szembesített, de megesvigasztalt, megvigasztalt. Ilyen a mindenható Isten. Negyedik pont. Annak ellenére, hogy megkaptam ezt a hatalmas ajándékot, többször elbuktam, és olyan hibákat is elkövettem, amit nem szerettem volna soha többé elkövetni. Én akkor zokogva könyörögtem az élő Istenhez, hogy végezzen velem, pusztítson el engemet, mert látom, hogy én mit tettem mostanik, én soha többé nem szeretném azt tenni, senkit nem szeretnék bántani, soha senkit, sem anyámat, sem a szeretteimet, sem az ellenségeimet, sem a lányokat, senkit, még egy pillangót sem, egy hangyát sem. Éreztem a bűnsúlyát, és azt mondtam, hogy inkább meghalnék, mint sem, hogy még egyszer én valakit bántsak, még egyszer én valakinek fájdalmat okozzak. Könyörögtem az Úristenhez, hogy valahogy semmisítsen meg, ne is létezzek többé, mint sem, hogy még egyszer én valakit bántsak. Bármilyen módon, akár szavakkal, bárhogy, bármilyen módon. Ez volt az ő jelenlétében, a tiszta, a Istennek a szent lelkének, a Jézus Krisztus jelenlétében ez történt. Vágytam arra, hogy meghalljak, hogy elpusztítson engemet, csak azért, hogy ne tudjak senkinek sem többé ártani. És ennek ellenére mégis megtörtént. Mégis ártottam embereknek, embertársaimnak. Annélkül, hogy akartam volna, bántottam őket. Visszaestem valamilyen mértékben a világba, vissza a paráznaságba is. Pedig tudtam, meg volt nekem mutatva, hogy azáltal, hogy azt teszem egy lánnyal, úgyhogy nem veszem feleségül, azáltal én az ő lelkét legyilkolom, hogyha a nyakát elvágtam volna, kevesebbet ártottam volna azzal neki, mint a paráznasággal. Mert Isten nekem megmutatta, hogy milyen sebeket lehet okozni egy lánynak, egy nőnek. Persze fordítva is igaz ez. Nagy valaki azt gondolja, hogy ez csak egyirányú, ez fordítva is igaz. A lelkében, valósággal a szíve bekeményedik egy ilyen személynek, és akinek a szíve bekeményedik egy csalódás miatt, mert ugye azért jó a, tehát egyezünk meg, jó, testnek főképp nagyon jó, és a léleknek is van olyan jó kellemes kis melegsége, ugye, a szerelemnek. Csak amikor én ebbe belementem, és önkényesen kilépek ebből, magára hagytam a másikat. Így van-e? Magára hagytam a másikot. És hogy ő el ne vérezzen lelkileg, mit kell csinálni, be kell keménytse magát. Magyarul el kell kurvuljon. És ő is paráznává tesz másokat. És persze abban az állapotban én nem azt láttam, hogy hát jó van, de neki is volt része ebben. Hát jó van, hát aztán az a lány is, hát ő is belement, ő sem volt egy szent, én sem voltam szent. Amikor Isten előtt vagy, amikor egy ember Isten előtt van, megszűnik a világ, csak te vagy és Isten. Eszedbe sem jut, hogy más milyen hibát követett el, vagy milyen bűnt követett el. Csak azt látod, hogy te mit követtél el. És mindenkinek csak és kizárólag azzal kell elszámolnia, amit ő elkövetett. Csak és kizárólag. Engemet Isten nem fog számon kérni azért, hogy engemet becsaptak, hogy valaki nekem hazudott, hogy valaki engemet megcsalt. Engemet azért fog számon kérni az igazság, az ő tökéletes jelenléte, maga a mennyek országa, hogy én mit csináltam. És egyszerűen nem, tehát felfoghatatlan, hogy valakinek olyan intenzív tapasztalata van Istennel, olyan élő tapasztalata, mint nekem, amilyen volt, azok után hogy tud visszamenni a bűnbe, az istentelenségbe. Isten megengedte, ugye? Akár meg is vádolhatnám őt, ő volt a hibás, ő engedte meg. Én kértem tőle, ne engedje meg. Mégis megengedte. Most akkor vádoljam őt, valóban megengedte. Az én döntésem volt. Abban különbözött, elmondom azt is, hogy miben különbözött a régi paráznaság, jóízű paráznaság a másiktól, miután Istenhez fordulta. Régebb nem volt már súlya, régebb csak móka volt az egész. Csak móka volt az egész. Nevetve, mosolyogva, romantikusan gyilkoltam régebb. Viszont azután mi történt? Éreztem a súlyát. Éreztem a hiába valóságát az egésznek. Mekkora hiába valóság is, hogy mekkora fájdalmat, mekkora törést okozta. Még úgy is, hogy hát ő sem volt szent. Nem egy szűzlányt rontottam meg. Meg tudnám magyarázni, mert nagyon intelligens vagyok. Nagyon hatalmas intelligencia van a fejünkben ilyen szempontból. Meg tudjuk magyarázni, hogy miért volt az úgy oké, amit csináltunk. Csak Isten jelenlétében, az ő lelkének a jelenlétében már nem tudja az ember megmagyarázni. Tudja, hogy hazudik. És aki nagyon erőlteti a megmagyarázást, az sajnos a lelkével játszik. A lelkével játszik. Az örök életét dobja el magától, szó szerint. Tehát láthattam, mit jelent a bűn, amikor ott van a Krisztusnak a lelke. És hogy korábban mi volt a bűn? Hát semmi. Fagyizunk, ugyanaz. Vidám park. Nem volt bűn régebb. Azután van bűn, amikor az ember találkozik a tökéletességgel, annak a gyönyörűségével, amit mellesleg az Úristen ingyen, díjmentesen ajándékba felkínál mindenki számára, számodra is, mindenki számára. Persze utána mi történt? Tehát ugye elmondtam az előbb, hogy amikor találkoztam vele, ő hűséges, azt mondta, hozzám fordulsz, megszabadítalak. Gyertek mindannyian hozzám, mondja Jézus Krisztus, akik szenvedtek a bűneitek terhe alatt, össze vagytok roskadozva, és én megszabadítalak titeket, megnyugoszlak titeket, és velem megtette, és mégis visszamentem a világba a teherért. Ez hogy lehetséges? Ez is le van írva. Lehetséges. El lehet bukni. Úgy is el lehet bukni, hogy többet az ember soha nem kerül vissza abba az állapotba, ahol megtapasztalta a megváltást. Sőt, Jézus azt mondta, hogy az ilyennek a második állapota rosszabb, mint az első. Aki visszamegy a világba azok után, hogy megtapasztalta Isten kegyelmét, az ő vigasztalását, azt az igazi örömöt, annak rosszabb a második állapota. Miért? Azért, mert a bűnök öröméből sokkal többre van szüksége, mint korábban. Mert megtapasztalta az igazi örömöt, és az igazi örömmel semmi nem ér fel. A bűnök öröme nem ér fel az igazi örömmel. És ezért az ember halmoz, addig, amíg a lelke elsorvad. Kárba vész a lelke, elkározik az ő lelke, elég az ő lelke. Tudom, hogy kemény szavak, de úgy érzem, hogy fontos erről beszélni. És azután persze, én közben, ugye amit én megértettem, azt én közétettem, megosztottam, akkor még ugye a szabad gondolaton, a kiáltószón is, de ilyen kettős életet éltem. De én vágytam a lelkem, én azt attól már nem tudtam, nem akartam elszakadni soha többé, attól, amit én megtapasztaltam, attól a szépségtől, attól a gyönyörűségtől. De ugye a világra néztem, és persze engedtem magam megkísérteni. És nekem meggyőződésem, hogy most sincs nekem annyi erőm. Most már nem is akarom magamról azt gondolni, hogy jaj, én már nem. Dehogy is nem. Ha Isten nem irgalmas hozzám, én el tudok bukni akármikor. El tudok taknyolni, de durván. Ez az igazság, senki ne bízza el magát. Inkább, ahogy mondja Jézus, szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ezt mondja Jézus. Én már nem bízom el magamot, nem szeretném el, inkább szakadjon a derekam, fájjon, szakadjon a karom, minden, ne bízzam el magamat. Nehogy azt higgyem, hogy jaj, én már olyan szinten vagyok, a tudatosságban, hogy nem tudok ilyen elbukni, de hogy is nem. Nagyon könnyű. Nem viccből mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És azután persze az Úristen engemet figyelmeztetett, és ugye már volt súlya, mint ahogy mondtam, már volt súlya a bűnnek. Korábban nem volt, de most már volt súlya. És megmutatta azt, tanított persze ezzel, felhasználta ezt is, hogy tanítson, hogy mit jelent a paráznaság. Mit jelent a paráználkodás, akár ugye testi szinten, szexuális formában, ugye szexuális paráznaság, szellemi paráznaság mit jelent? Azt jelenti, hogy van egy tiszta edény, akit az Úristen megtisztított, tiszta edény. Amikor az az edény közösül, vagy közösséget vállal egy másik edénnyel, egy másik anyaggal, egy idegen anyaggal, az az anyag bekerül oda, abba az edénybe. Hiába, hogy meg lettél tisztítva, de újból megfertőzted magadat, és szennyes vagy. És utána akarsz jó lenni, nyomod a fekvőtámaszt, meg imádkozol is, meg Bibliát is olvasol. Csak a probléma az, hogy a szenny ott van, amivel közösséget vállaltál. A világi szellemiség, a testi lelkület, a testi szellemiség ott van. Közösséget vállaltál azzal. És kísért, mert a gyermeknek, ugye, aki nincsen megrontva, miért nincsnek ilyen akármilyen gondolatai? Hát azért, mert ő azt nem látta, ő azzal nem vált semmilyen közösséget. Ő tiszta edény Isten szemében, Isten kezében. De a felnőtt, aki közösséget vállalt valamilyen szellemiséggel, az már nem tiszta edény. És az, amit bevettem, az a lelkület, bármilyen életellenesség, amit bevettem magamba, az nekem eszembe jut. Lehet, hogy lenne egy jó együttlét a barátaiddal, egy jó kis beszélgetés, hatalmas megértésekkel is leszállna a menny, de valami téged akadályoz, kizökkent abból az állapotból. Mi? Az emléke annak, amit tettél. Nem engedi, hogy közösségben legyél Istennel is. Egyszer kaptam egy ilyen álmot, hogy barátaimmal voltunk, vagyis nem is, azt hiszem telefonon vagy Skype-on beszélgettünk. Valami dicsőséges dologról volt szó, gyönyörűséges dologról volt szó. Tehát hatalmas, hatalmas öröm volt, tényleg hatalmas öröm volt közöttünk. És egyszer csak megjelent a múltamból egy lány, akivel volt ugye kapcsolatunk, esti kapcsolatunk, minden. És ő eljátszotta nekem, hogy ebben az álomban, hogy ő csak örülni akar velem. Ugye látta azt a hatalmas örömöt, és ő is kért abból az örömből. Az ajt is megcsókolt, meg elkezdett ugye, elvett a figyelmemet, és napba helyben nyomtam ki a telefont, a kamerát, és belementem abba a dologba. Tehát a mennyek országából, abból a mennyei állapotból belementem abba az állapotba. És azt a hatalmas örömöt mit csináltam vele? Leföldeltem. Beleengedtem abba az új közösségbe, abba az új szövetségbe, amit én megköttem akkor abban a momentumban, a lányjal. És honnét jött elő ez a lány? Hát a bűneimből, a múltamból, az emlékezetemből. És egy hatalmas ollóval elvágta a mennyek országának a fonalát, amivel össze voltam kötve, hogy össze voltam kapcsolva a barátaimmal. Nagyon kemény tanító állam, ugye? Mondok mindjárt még mást is. De először még elmondom az Anániás és a Szafira történetét, ugye? Az arról szól, hogy akik hallották az evangéliumot az apostoloktól, és átadták a maradék életüköt, azt a keveset, ami még hátra maradt, az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és megszabadultak a bűneik terhétől, hazugságaik terhétől, szabad emberré váltak. Eladták mindenüket, mert neki már semmi nem számított. Odaadták a közösbe, ugye, ez a történet, ugye. Csak az apostolok abból ugye gazdálkodtak, mindenkinek annyi jutott, amennyire szüksége volt. És Anániás és Szafira úgy gondolta, hogy hát ők is eladnak mindent, de azért nincs értelme, hogy mindent oda betenni a közösbe, összes pénzt. És abból ők maguknak valamit megtartottak. Egy kisebb összeget. Lehet, hogy az 1000 aranyból csak egyet, egy krajcárt megtartottak. És ez azt okozta számukra, hogy amikor mentek be abba a közösségbe ők ketten, bementek abba a közösségbe, ahol voltak ezek az emberek, akik, tehát szentek, megszentelt, megtisztított emberek voltak, ők abban a szentségben, ami ottan volt, Istennek a jelenlététől ők összeestek és szörnyet haltak. Hoppá, nagyon kemény ez. Nagyon kemény történet. Mit mond Jézus azok számára, akik azt gondolják, hogy jaj, hát én nem vagyok olyan bűnös, mint ez a tróger, aki itten éppen beszél. Mit mond neki Jézus? Azt mondja, hogyha egy ellen vitatja a törvények közül, az egészben bűnös vagy. Az egészben. És erre kaptam egy példát, példázatot Jézustól, ami a következőképpen hangzik. Ez szerintem abszolút meg tudja értetni bárkivel, hogy mi takarja el a mennyek országát az emberek szemei elől. Képzeld el, hogy színházban vagy, a színpad a mennyek országa, és a nézőtér az a világ, az elbukott emberi világ. Az emberek kíváncsiak a mennyek országára, viszont a nézőtér és a színpad között van 100 fekete függöny, tehát 100 rétűen van leengedve, 100 fekete függöny egymás mögött. És 99 fekete függönyt felhúznak, vagy elhúzzák, de a 100-at ott hagyják. Fogod elátni a színpadot, a mennyek országát, vagy nem? Ugye, hogy nem? Nem fogod látni a mennyek országát. Egyetlen egy függöny, ha 1000 függöny lett volna a 100 helyett, 1000 függöny, és 999-et félrehúznak, de az 1000-et ott hagyják, ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, mint hogyha 1000 fekete függöny volna egymás mögött. Igaz vagy nem igaz? Ennyire egyszerű. Ez azt jelenti, hogy engemet egyetlen életellenes gondolat, cselekedet is éppen úgy elválaszt Isten országától, mint 1000. Mint 1000. Egyesek csupán egy bűn miatt nem fogják meglátni Isten országát, amit féltve őriztek a szőnyeg alatt, a szekrényben. Egy bűn miatt. Egy életellenes tényező miatt. Mások meg 1000 miatt. De ugyanúgy nem fogják meglátni a tökéletességet, a mennyek országát, az édent, a paradicsomot, amit az Úristen egyébként ajándékba ad bárkinek, aki hozzáfordul. Sőt, megadja még azt az ajándékot is, hogy tudom, hogy te nem tudsz megszabadulni a bűnöktől. Tudom. Ezt mondja az Úristen. Tudom, hogy nem tudsz megszabadulni. Engedem, hogy próbáld meg. És abba fogsz végül beletörni, belezakkanni, hogy nem tudsz megszabadulni a bűneidtől. És akkor elmondja, hogy oké, most, hogy beláttad, hogy nem tudsz megszabadulni, sőt, inkább rejted, inkább megmagyarázod, inkább felmented saját magadat, mert felmentést fentről nem kaptál, csak lentről kaptál felmentést magadtól. De hogyan lehetne valakit lentről felmenteni? Sehogy. Logikátlan, nem? Valakit lentről felmenteni? Nem. Aki fentről nem kapta meg a felmentést, az lentről csak lementést kaphat. Lepakolva. Szó szerint. Szó szerint, emberek. Ez nem vicc. Tehát ilyen a 100 függöny, 1000 függöny meséje. És ezért mondja, ezért javasolja Isten, ugye? Isten lelke által szól Dávid, és úgy imádkozik, hogy Istenem, te vizsgálj meg engemet. Mert hogyha én kell megvizsgáljam magamat, akkor abból megint hazugság lesz. Meg fogom magyarázni, hogy az nem volt bűn. Az csak egy vicc volt, az csak egy kis gyermeki poén volt. És ezért ugye azt javasolja Isten, hogy tőle kérjük, vágyakozzunk, hogy ő vizsgáljon meg minket. Vizsgáljon meg minket, ő mutassa meg, hogy mi van a szívünkben, az elménkben. Különben elveszünk. Különben egyetlen egy kis hülyeség miatt, egyetlen egy kis sunyi hazugság miatt elveszünk. És akkor meg elmondok még két érdekes álmot. Nagyon kemény, hát ezeket már korábban elmondtam, de még egyszer elmondom, hogy azok, akik ezt nem, korábban nem hallották, azok most meghallhatják, hogy hogyan választ el a bűn, annak az emléke, még az emléke is a mennyek országától. Egyik álomképben ugye az történt, hogy mint szabad ember, szabad gyermek, mentem a világba, teljesen szabad voltam. Tehát sugárzott, én voltam a világvilágossága, szó szerint. Isten megmutatta, hogy ezt adja nekünk. Te vagy a világvilágossága. Világítani fogsz mindenhol, ahova mész. Szabad vagy. Erdő mentem keresztül, még a vadak is, ottan szinte táncoltam a vadakkal. Nem féltem semmitől, mert tiszta voltam. Lelkem tiszta volt. Bementem egy kis településre, találkoztam egy kedves fiatal lányjal, vagy lányjal, fiatal hölgyel. És olyan ártatlan volt, és látta azt a szabadságot, ő rabságban volt, ő törvény alatt volt, mit tudom, a család törvényében, valamilyen törvényben benne volt ő. És ő látta rajtam a szabadságot, és megkívánta azt tőlem, és örömmel fogadta azt, amit én neki mutattam, Isten kegyelme által. Csak én mit csináltam? Zsákmányként tekintettem azt a szabadságot, amit ajándékba kaptam, és én azt felhasználtam a magam javára. Visszaéltem a lánynak a bizalmával, vagyis hogy megnyílt, ő megnyílt az igazság irányába, de amikor ő megnyílt, akkor én azt kihasználtam, és összefeküdtem vele, ugye paráználkodtam vele. Utána én persze éreztem, hogy én ezt nem tudom csinálni, Halloween, meg is tovább. Én nem fogok itt maradni. Csak ugye ő megnyílt az igazság hallatára, az a lány, ő megnyílt az igazság hallatára, és amikor megnyílt, akkor én visszaéltem. Ő Isten előtt nyílt, meg nem előttem. Nem az én testem előtt. Tehát megrontottam. És utána meg látta azt, hogy én el fogok menni, nem fogok én belemaradni. Az, amit közösen megéltünk, az kész, ennyi volt. És ugye összetört, így mutatta meg Isten nekem a paráznaságnak a bűnét, hogy aznak mekkora terhe van, és mekkora súlya van. És ahhoz, hogy ugye megvédje magát, ő mit kellett csináljon? Tehát ő be kellett zárja a szívét. Tehát fájdalom, hatalmas fájdalomban volt, ugye? Meg lett bántva, csalódás, és ezáltal a szívét összezárta. Alig nyitotta meg a szívét Isten előtt, már be is kellett zárja. Miatta, az én bűnöm miatt, a hazugságom miatt, paráznaságom miatt. Bekeményedett a szívét, és oda már többé nem tudott Isten sem bemenni az ő szívébe, mert ő bezárta az ő szívét szabad akaratából. És én, mint aki jól végezte a dolgát, mentem tovább. Ugyanazon az erdőn mentem vissza a civilizációba, ugye, vagy valamerre mentem. Hát egyszer csak azon kaptam magamat, hogy a vadak támadnak. Azok a vadak, amelyek korábban a barátaim voltak, és nem támadtak egyáltalán, nem féltem egyáltalán, kezdtek támadni, és üldözőbe vettek engem a vadak. Azta, hát milyen, megzakkantak, megbolondultak? Nem. Nem a vadak bolondultak meg az erdőben, hanem én váltam vadállattá, fenevaddá, azáltal, amit tettem, a bűn által, amit tettem, és menekültem. Hát próbáltam menteni az életemet. Nem azt mondtam, hogy Istenem, könyörülj rajtam, én megérdemlem, hogy a medve felfaljon. Megérdemlem, hogy a medve felfaljon. Faljon is fel, mert bűnt követtem el az élet ellen, a te gyermeked ellen. Nem ezt mondtam, hanem menekültem. Pontosan úgy, mint te. Úgy, mint te. És kívül kerestem az ellenségeket. Közben az ellenség bent volt a szívemben, a fenevadott volt a szívemben. És kezdtem vádolni, kezdtem hárítani, ugye? Hát a medve megbolondult. Meg a farkas is, és a zsiráf is, meg az oroszlán is. Ők bolondultak meg. Én hirtelen már elfelejtettem azt, hogy bűnt követtem el, az élet ellen cselekedtem. És annak következménye az, ami történik. És menekültem. Nagyon kemény álom ez. Szaladtam. Elértem az erdő széléig, és távolról már láttam ott van egy terepjáró katonákkal vagy emberekkel, és tőlük kértem segítséget, és így megmenekültem. Belemenekültem a fenevad rendszerébe, magyarul. A bűnöm elől menekültem a fenevad rendszerébe. Te is a bűnöt a bűneid elől menekülsz bele a fenevad rendszerébe. És így lesz Oroszország az ellenséget, vagy Ukrajna, vagy akár Amerika, vagy az UFO-k. Mindenki ellenség lesz, az anyósod, mindenki ellenség lesz. Miért? Azért, mert nem veszed észre, hogy ott van a fenevad a szívedben, és kifelé hárítasz, és már is gyilkossá váltál. Mert ha gyűlölöd az anyósodat, vagy az oroszokat, vagy a nem tudom én kit, az amerikaiakat, Jézus szerint, aki gyűlöl, az már gyilkolt is az ő szívében. A valóságban, a mennyek országa valóságában, aki gyűlöli az ő embertársát, az már gyilkolt is. Gyilkosságot követett el az ő szívében. Miért gyűlölöd az embertársadat? A fenevad elő menekülsz. És az embertársadban már ellenséget látsz. A szívedben lévő ellenségnek a kivetülése. A szívedben lévő bűnnek a kivetülése. Így lettünk mi a rendszer rabjai, emberek. Így váltunk mi a rendszer rabjaivá. Így. Kaptam egy másik álmot is, amiben visszaköszöntött egy ilyen jó kis, hogy mondjam, földi élvezet. Ráadásul miután Istenhez fordult, Krisztushoz fordultam. Tehát én magam ellen vallok, elmondom, hogy méltó vagyok a halálra, még a pokol tüzére is. Mert azok után megkaptam azt hatalmas ajándékot Istentől, mégis elkövettem ezt a hibát. Isten erre hogyan válaszolt? Hát egyelőre úgy, azért mondom, hogy egyelőre, mert nem biztos, hogy ebből tudnék én sportot csinálni például. Istennel, meg tudnám ezt beszélni. Ebből csinálunk sportot. Egyelőre ő úgy reagált, hogy megmutatta annak a súlyát, a következményét, és felhasználta arra, hogy tanítson engemet, és másoknak is üzenjen azáltal, hogy mit jelent az. Mit jelent ugye a paráznaság? Tehát álmomba visszaköszönt ugye egy ilyen élmény, amit én magamnak szereztem, tehát nem Istentől vártam, hogy ő adjon nekem valamilyen szép élményt, ugye, a mennyek országából, hanem én megszereztem magamnak, megbeszéltem azt, elintéztem magamnak. És persze jó, hát a testnek jó, főképet, ugye, amikor az ember testben van, ő beszélhet lelkiekről, de bele vagy zuhanva a testbe. Észesen vesszük, lelkiekről beszélünk, de már rég testben vagyunk. Testben fetrengünk. És akkor egy hatalmas testi ugye élvezet, és közben egy ilyen érdekes, ilyen világvége dolog történt, mint hogyha hirtelen az egész Matrixot, elnézést, hogy így fogalmazom, tehát mint hogyha minden ilyen világi kép megszűnt volna, mintha a világ vége lett volna számomra. És éreztem én, hogy persze ez nekem akkor úgy, hogy ez az elragadtatás. Ez lehet nyilván úgy is, hogy az ember, amikor meghalsz, akkor megtörténik az elragadtatás, ne? A lelked elszállt, hogy merre szállt, lefelé vagy felfelé, azt Isten tudja. Reméljük a legjobbakat, ugye? De teszünk is azért, amit Isten mond. Tehát egy ilyen hatalmas, rövid zárlat, mint hogyha az egész, tehát mint hogyha elvették volna a villanyáramot az egész planétán, az egész földön, nem volt, tehát mint a minden megszűnt volna. És tudtam, hogy ez az, kész, eljött, ennyi volt, le van zárva minden. És most fog történni az Isten gyermekeinek a felemeltetése. És én hirtelen pánikba estem, hogy én mit csinálok? Ráadásul egyszerre két nő fel voltam. Milyen brutális álom. Figyelmeztetés. Kettővel. Édes Istenem, most én hogyan, mit csinálhatnék? Semmit. Éreztem, hogy annyira megfertőzhettem magamat, hogy nem tudok bemenni abba az állapotba. Ha jön a jármű, mondjam azt, nem tudok én oda bemenni, mert úgy járnék, mint Anániás és Szafira. Holtan összeesnék. Mert nem tettem le mindent. Nem tettem, mert ők mit csináltak? Nem tettek le mindent. Az nem csupán a pénzről szól, emberek. Nagy valaki azt gondolja, hogy Anániás és Szafira csupán a pénz miatt bukott el, ne? A pénz ugye az testiség, tehát többször mondtam azt, hogy nem csak a szex testiség, hanem a pénz is testiség. Egy kincs, ugye a kincs, a bűn is egy kincs, egy féltve őrzött kincs, ugye a bűn? Hogyha én azt nem tettem le, nem, abból én valamit megtartottam, amikor jön a tökéletesség, akkor én holtan zuhanok össze abban a helyben. Mert a tökéletesség nem vállal közösséget. Ő nem parázna, Isten nem paráználkodik. Ő nem vállal közösséget a bűnnel. Ha bennem bűn van, akkor nem tud velem közösséget. Ha bennem életellenesség van, hogy magyarul mondjam, hogy megértsétek és megértsük mindannyian. Maga az élet, aki Isten, ő nem vállal közösséget az élet ellenességgel. Ugye ez megint logika. Egyszerű középcsoportos logika. Ebből már pistikék levizsgáztak, és ők ezt értik középcsoportban. Tehát Isten, aki ő maga az élet, az élet forrása, ő nem vállal közösséget a bűnnel, avagy az élet ellenességgel, mert a bűn az élet ellenesség. Ha bármilyen parányi életellenesség van bennem, azzal nem tudok én bemenni az élőbe. Az életellenességet nem fogadja be az élet. Amiben mi mostan vagyunk, ezt mi életnek hívjuk, de ez nem élet. Ez az első halál, a Biblia szerint, hogyha valaki megérti azt. És ugye ez kegyelmi állapot, mert innét még van feltámadás. Tehát a testi életből, a testi életben, amíg testben vagyunk, van feltámadás. Fel lehet támadni még innét. Miután meghalt valaki, utána már kész vége mindennek. Utána már nincsen feltámadás. Ha valaki most nem támad fel, és nem születik újjá, Jézus Krisztus szavai által, és Isten lelke által, akkor az nem fog feltámadni. Annak megárt a második halál, hogy a tüzes tó, a lelke elég, vagy nem tudom, nem is akarok én erről beszélni, mert tényleg borzalmas. Amit én megígértem, az borzalmas volt. Tehát ebben az álomban ez történt, hogy én gondoltam, hogy hát még van idő, mert aztán addig én még majd meg fogok majd egy 10-szer, 5-ször még békülni Istennel. De nem, pont nem volt idő. Abban az órában jött, amikor nem is számítottam arra, én elvoltam. Enni adtam a testemnek. A testi vágyaimat éltette, és nem volt már időm akkor. Amikor jött az utolsó óra, már nem volt időm felkészülni. Tudta. És akkor megtörtént ez a mondjam azt ilyen, nem tudom, hogy fogalmazzam, világvége, vagy valami. És utána aztán felébredtem az álomban, és arra emlékszem, hogy egy ilyen borzalmas, ilyen digitális korban, tehát ilyen apokaliptikus kor volt, vagy ilyen szituáció volt mindenhol, de minden ilyen robotias volt, GPS volt, digitális számok mindenhol, pontosan, mint a Matrixban. És én ott maradtam a fájdalomtól, tehát szinte a fájdalomba haltam bele, hogy ott maradtam, elbaltáztam, eldobtam magamtól a lehetőséget. Egy jó kis szexért. Tessék, figyelmeztető állam, kitől van, a démonoktól? Daimonjanoktól? Nem. Istentől kapta. Az álmomban a bűnöm visszaköszöntött. Visszaköszöntött a bűn, és megmutatta, hogy mi a következménye annak. Ez történt, emberek. És nem démonoktól kapta, nem démonoktól, nem volt, nincsen semmilyen démon. Ne aggódj, ne féljél tőlük. Inkább attól félj, ami a szívedben van, amit nem vallottál meg, amit nem tettél le a keresztel, inkább attól féljél. Inkább attól félj. Hagyd a felém a démonokot. Ne foglalkozz velük. Miért fontos erről beszélni, kedves agatók? Kényelmetlen most azért, na, főképp, hogyha egyesek azt hiszik, hogy nem tudom én mi vagy, megfogtad az Isten lábát, kényelmetlen erről beszélni. Ugye? Sokkal inkább dicsekszünk azzal, hogy milyen nagy dolgot cselekedtünk. Egy öreg nénit átvittünk az átjáron, ugye? Például. Miért fontos erről beszélni? Elmondtam az elején is, most ismétlem. Azért fontos erről beszélni, mert sokan a hallgatók közül többet gondoltak, vagy gondolnak rólam, mint ami valójában vagyok. Én is test vagyok, és lélek. Két ember lakozik bennem, a test és a lélek. Két, ezek egymással harcolnak, a test a lélek ellen, a lélek a test ellen, a test mindenképpen meg fog halni. A test mindenképp meg fog halni, a lélek fog csak élni. Ezért, ahogy Isten tanítja, mutatja, azt mondja, hogy a lélek cselekedeteivel öltököljük meg a test cselekedeteit. Fú, ez mekkora marhaság. Isten bocsánat, hogy így fogalmazok. Csak én próbálok ugye a földi gondolatok szerint is beszélni, hogy elmondjam, hogy igen, valóban bolondság ez. Az agynak, a testnek. Hát persze, hogy bolondság az, hogy valaki engedte magát keresztre feszíteni önként. Vajon én nem kell engedjem, hogy keresztre feszítsenek, de hogy is ne. A keresztre feszítés az nekem is a sorsom. A testnek a megfeszítése. A test megfeszítése. Hogy a tested, amíg van testem itt a földön, azt mire használom? A test kívánságára? Vagy a lélek kívánságára? El kell dönteni ezt. Azt mondja, hogy ha a lelket, a léleknek a dolgait csinálom a testtel, akkor a lélek a test fölött van, biztonságban van. Hogyha a testnek a kívánságát csinálom a testtel, rá fog rothadni a testem a lelkemre. Ez maga a pokol, az égés, pokol tüze. És igen, azt kell mondjam, hogy tehát tényleg találkoztunk ezzel, hogy többet gondoltak rólunk egyesek. Most tényleg, lehet, hogyha összehasonlítjuk egymással, de úgysem az a fontos, hanem az, hogy te, én, egyenként, Isten előtt hogy vagyunk. Lehet, hogy nem én vagyok a legbűnösebb ember a világon, de akkor, amikor Isten bejött ebbe a szobába, akkor csak én léteztem és Isten, senki más. Tehát nyugodtan elmondhattam bátran, hogy én voltam a legbűnösebb ember a világon, és nem Hitler, mert nem láthattam senki másnak a bűnét, csak az én bűneimért voltam felelős, senki más bűneiért. És igen, azt tapasztaltuk, hogy egyesek ugye a hallgatók közül többet gondolnak rólam, vagy rólunk, mint akik valójában vagyunk. És be kell valljam, hogy ez, utólag ezt kielemezve, ez inkább az én képmutatásomnak köszönhető, mint sem az ő balgaságuknak. Tehát én vettem részt abban, valamilyen módon részt vettem, hogy nem vallottam meg. Meg kellett volna valljam többször, akár ismételten, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. Hogy senki ne higgye azt, hogy hú, mekkora dolgokat mondok én nem mondok semmit. Egy nyomorult ember vagyok. Isten kegyelme nélkül ebben a momentumban leesik a sziklus, meghalta. Ha bármi jót mondok, ami építő, bátorító, vigasztaló, tanító jellegű, vagy bármi, az nem én vagyok, azt én is ajándékba kapom Istentől. Mert az én nagy E betű és nagy N betű, az maga a halál, az maga a gyilkos, mert test szerint gyilkolnék most is. akár fizikailag is, hazugsággal, csúnyisággal, birtoklással, ugye tartalékolással, paráznasággal, képmutatással, a képmutatás is gyilkolás, gyilkosság, a képmutatás egyes emberek képmutatása miatt más emberek meghalnak emberek. Érthető ez? Én gyilkos vagyok, test szerint gyilkos vagyok. Ugyanaz vagyok, mint bármelyik másik sorozatgyilkos, test szerint. A lélek szerint, aki a Krisztus szava által legyőzte valamelyest a testet, nem vagyok gyilkos, hanem Isten gyermeke vagyok. De nap mint nap meg kell feszítsem a testet. Hogyan feszítem meg? Úgy, hogy a test engedelmeskedik a léleknek, és nem fordítva. Másképp nem lehet megfeszíteni a testet. Kapom a mindennapi kenyeret. Elfogyasztom, megtöröm, megosztom, szétosztom. Azt cselekszem, amit mond a lélek, és így tudom megfeszíteni a testet. Isten segítségével megad ő minden eszközt, amire szükségünk van. Bár mindennél jobban vágyom arra, hogy jónak találtassam teremtőm szemében, nem vagyok jó. Sőt, ha semmiképp nem helyezhetem el magam a jó és a képmutató közötti skálán, egy olyan helyen, amely egyaránt kedvez a fentieknek és a lentieknek, akkor inkább azt mondom magamról, hogy képmutató vagyok, mint az, hogy jó. A kettő közül ki kell jelentsem valamelyiket magamról, hogy én mi vagyok, képmutató vagy jó, akkor egyértelműen, gyorsan, még mielőtt meg nem gondolnám magamot, kimondom, hogy képmutató vagyok. Hisz ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy miért nevezel engemet jónak, ezt mondta ő magáról, aki tökéletes volt. Ha ő magát nem nevezte jónak, akkor én hogy mondjam azt, hogy jó vagyok? Ha a kettő közül kell választani, akkor azt mondom, hogy képmutató vagyok. Még mindig, annélkül, hogy sokszor nem veszem észre, egy hazug képet mutatok magamról. A lábam beszennyeződik néha. Szükségem van arra, hogy a Krisztus megmossa lábamat. Akár egy barátom által, egy utitársam által, valaki által, egy tiszta lelkű gyermek által, bizonyság által, hallom, tegyük fel egy utitársam bizonságát a YouTube-on, és utána meg sírok. Ő csak egyszerűen elmondta, amit az Úristen szívére helyezett, és magamra ismertem, és megmosta lábamat. Nem is tudta ő, mit csinált. Megmosta lábamat. És újból tiszta lehetek. A teremtőm előtt, s a megváltóm előtt. És akkor, hogy jobban megértsük, és talán még más is bátorságot kap e videó által arra, hogy megtegye, amit jó megtenni, neked jó, hogy megtedd ezt. Ne félj, hogy elveszted a, mit tudom, a nevedet, meg a tekintélyedet, vagy nem tudom én, mit van neked. Ne félj ettől, mert így is úgyis az elvitetik. Azt kárfélteni. A hazug kincseket, a hazug szelfiket kárfélteni. Azok mind elvesznek. Van az a videó, az a film, ami hát ezelőtt több mint 10 éve, emlékszem, Gibraltáron éltem, talán még annál is több. Volt időm bőségesen, úgy dolgoztam, hogy más is hozzáfér a munkához. Nem kellett nekem mások pénzt. Motorozgattam körbe Andalúziában is. Szabad időben, hála Istennek, ugye úgy adta az Úristen, hogy nem vittem túlzásba a kocsmázás, meg az ilyen bulizásokat, inkább mentem, gondolkodtam, elmélkedtem magamban, meg keresgéltem az interneten. Kíváncsi voltam, mi az életnek az értelme, meg ilyenek. És akkor helyezte elém először az Úristen a Gavrila bácsi tanúbizonságát 13 óra hullaházban, amit később újból elém helyezett, akkor lefolytottam magyarra felirattal. Utána aztán még egyszer elém helyezte, és akkor már le is szinkronizáltam magyarra. Meg lehet YouTube-on tekinteni. Szerintem nagyon tanulságos, nagyon erőteljes bizonság. Kívánom, hogy aki hallja, tudja kérni Istentől, hogy segítsen ő, nyissa meg az ő füleit. Ebben az érdekes tanúbizonyságban, 13 óra hullaházban, van egy olyan rész, amikor a Gavrila bácsi ugye, már ugye 13 óra vége felé közeledik a kirándulás, ugye ő meg van halva testben, 5 orvos mondta ki, hogy meg van halva, és fenn az angyal azt mondja, na most akkor vissza kell menjél a földre, és látott egy ilyen magyar emberekből álló csoportot, ott a faluban, ott ahol lakik ő, lakott azt hiszem, hogy Szilágy megyében, igen. Nem, Szatmár megyében. Recuszátumáre. Szatmár megyében. Egy embercsoportot látott, akikről tudta, hogy ők voltak azok, akik megöltek több román családot. A második világháború idején talán, vagy nem tudom én mikor. Volt valami balhé. Megöltek több román családot. És azt mondta az angyal neki, Gavrila bácsnak, hogy na akkor menj oda hozzuk, és mondd el nekik a bűneidet. Srác teljesen ledöbbelt, azt mondja, én a bűnösöknek mondjam el a bűneimet? Igen, menj, és a bűnösöknek mondd el a bűneidet. Azt a hé, hű, mekkora botrány, hát hol ír a Bibliába ezt? Valahol ír-e? Lehet, hogy írja. De ki mondja nekem, hogy miért, ez teljesen nonsens. Én a bűnösöknek mondjam el a bűneimet? Igen, igen, menj oda hozzuk, és mondd el a bűneidet. Ez volt az utolsó üzenet az angyaltól. Persze ő ezt megértette később, és én is megérthettem Isten kegyelméből, hogy miért fontos, még a bűnösöknek is elmondjam a bűneimet, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. De nem ez a legfontosabb, emberek, hanem az, hogy aki a bűneivel nem szembesül, az meg sem fog attól szabadulni, azoktól szabadulni, aki az élet ellenességtől. Tehát azért mondom magyarul, hogy megértsd, hogy itt nem egy ilyen vallási dogmáról van szó. Nek van értelme, a bűn szó értelme, így adta nekem Isten. Élet ellenesség. Magyarul, szép magyar nyelven, ugye, székely akcentussal. A bűn az élet ellenesség. Aki nem szembesül a bűneivel, a benne, a szívében lévő élet ellenességgel, nem fog tudni megszabadulni attól. Aki nem szabadul meg az életellenességtől, az meghal, de még a lelke is tönkre megy, kárba vész, elkárhozik. Érthető, amit mondok? Tehát a legnagyobb ajándék egy tévejgő embernek, egy tudatlan embernek, egy bűnös embernek az, ha szembesülhet a bűneivel, a benne lévő életellenességgel, ami őt elválasztja Istentől. Ennél nagyobb ajándék nincs. Egy tévejgő, gyarló, tékozló, bűnös ember számára, mint hogy szembesülhet a benne lévő akadállyal, ami elválasztja őt Istentől. És akkor most hogyan lehet szembesülni a bűnökkel? Tegyük fel, hogy találkozunk mi kette, nézem, itten kihallgatja. Éva, én mostan kiszúrtalak, készülj fel a legrosszabbakra. Találkozok Évával, és megtudom, hogy Éva mit tud, mit csinált, mivel foglalkozott, ugye, paradicsomban, és paradicsomon kívül is. És elkezdem ráolvasni az ő fejére a bűnököt. Éva, megyek is, addig vándorlakottan zörgettek az ajtódon, és vándorlak téged reggeltől esti, hogy miket követtél el a féreddel szemben, gyermekeiddel szemben, meg akárkivel szemben, miket követtél el Isteneddel szemben. Egyfolytában vádollak. És végül abban fogsz bele zavarodni, azáltal fogsz a pokolba kerülni, hogy én téged vádollak, ugye? És egyébként is ki vagyok én, aki szintén valamilyen mértékben alá vagyok rendelve, ugye, a bűnnek, tehát fennáll a veszélye, ugye, hát a lábam beszennyeződik, hogyha más nem is. És akit szintén meg kell szabadítani a bűnök terhe alól. Ki vagyok én, hogy téged vádoljalak, Éva? Így van-e? Tehát akkor nem vádollak. Tudom, hogy meg vagy kötözve, Éva, tudom, hogy bajban vagy. Tudom, hogy titkos bűneid vannak, ugye, hazugságban élsz. Titkaid vannak a teremtőddel szemben, amúgy ő mindent lát, a férjeddel szemben, a gyermekeiddel szemben, munkadóddal szemben. És nem azt csinálom, hogy téged vádollak, hanem azt csinálom, hogy amikor találkozok veled, én vádolom saját magamat, megvallom neked a nyomorúságomat, a bűneimet. Kérem, sőt, kérem is Isten kegyelmét ahhoz, mint ez a videóz is, ahogy kértem Isten kegyelmét, hogy segítsen nekem őszintén, megtört szívvel megvallani neked, Éva, az én bűneimet. Téged nem foglak vádolni. Téged a lelkiismeretet fog vádolni, mert én őszintén megvallottam neked a bűneimet, és magadra ismertél. Kaptál egy talán soha visszanemtérő lehetőséget arra, hogy örökre, végérvényesen megszabadulj minden korláttól, minden életellenességtől, minden hazugságtól, ami elválaszt téged Istentől, és meg fogod látni az ő arcát, az ő országát. Azáltal, hogy én megvallottam neked a bűneimet, nem a bűneidet, a saját bűneimet, hogy mit követtem el, mit követtem el. Megvallom a hitetlenségemet, az erőtlenségemet, azt, hogy csúsztam el, hogy kerültem bele a hitetlenségbe, mit kezdtem vádolni Istent, megvallom azt is. És magadra ismersz, és azt mondod, hogy hú, ezt én is elkövettem, atyám, könyörülj rajta. És akkor már ketten vagyunk, akiknek hála van a szívünkben, hogy Isten mennyire irgalmas. Azt mondja, Éva, semmi gond, csak azt akartam, hogy lásd meg, mert ha nem látod meg, akkor nem fogsz tudni attól megszabadulni. És ha nem szabadulsz meg, akkor nem tudsz bejönni oda, ahova hívlak tégedet, örökre, hogy ott lakozzál abban a hajlékban, az egy tökéletes házban, gyönyörűséges, dicsőséges házban, mint gyermek, nem úgy, mint férfi, nem úgy, mint nő, hanem mint gyermek, aki önfeledten örül az életnek, és játszik. Itt van, ne, hogy rád azt mondja, bizony, én is azt hittem az elején, hogy ti már rendben vagytok. Persze, most mi azt sem csinálhattuk, egy folytában arról beszélgettünk, hogy hol estünk és hol buktunk és a múltban mit csináltunk, mert vannak olyan videók is feltéve, kedves Renát, ahol elmondjuk, hogy miket követtünk el, és hogy hányszor elbuktunk meg, ilyenekről is beszélgetünk. Csak ugye nem beszéltünk egy folytában erős, akkor aki azokat a videókat nem látta, nem hallotta, azt hiszi, hogy mi ilyen földre szállt angyalok vagyunk. Persze lehetünk angyalok Isten szemében, hogyha ő minket megtisztít, akkor ő dönti, hogy én mi vagyok angyale, vagy pedig valami más. Így van-e? Azt mondja Adrien, hogy eddig a spiritualitásban éltem, és úgy éreztem, ennél mélyebbre megyek bele, annál szörnyűbb érzés volt, sikerült kilábalnom, és próbálok a keskeny útról többé nem letérni. Na hát, Adrien, én is próbáltam, Viszont, mint ahogy mondtam, csak elbuktam. Néha most is elvesztem a türelmemet, vagy valamit elveszítem a lelket valamilyen mértékben, és hülyeséget csinálok. Ezért mondja Jézus, amikor kérdezik tőle, hogy hát ha ilyen nehéz az üdvösség, akkor kidőzül, és mondta, hogy Isten embernek lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ezért mondja Isten, hogy Adrien, Éva, Renáta, mindenki, ne magadba bíz, ne a saját értelmedbe bíz, ne a saját próbálkozásodba bíz, hanem nézz rám, gyere beszélgessünk. Tedd azt, amit én mondok. Ha azt fogod tenni, amit én mondok, biztonságban vagy. Pont. Akárhányszor emlékszek, idézett fel az Isten ajándékát, úgy hallgatom, hogy mindig új, amit hallok, és hála és sírással kísértem. Örvendek, Éva, örvendek teljes szívemből. És ez tényleg Isten ajándéka. Tehát ez nem az éntől van, nem az Attilától van, mert az Attila az, elmondtam, az mire képes. Ő egy gyilkos. Ő méltó a gehenna tüzére. Sőt, a testnek ugye ez el kell otthadni. Ezt nem lehet elkerülni. Ez a bűn, nem hiába mondja azt, hogy a bűntest, ez a bűntestet nem tud teljesen megtisztulni. Vagy Isten tudja, Illésnél megtörtént, Jézusnál megtörtént, Énoknál megtörtént. Vagy velem, vagy veled meg fog-e történni, hát Isten tudja, de ezt is rábízzuk. Ha nem tud teljesen megtisztulni, megszentelődni, akkor mi történik? Tehát akkor nem fogunk felemelkedni úgy, mint Jézus, hanem megesznek a férgek. De annyi baj legyen, jó helyt van. Igen, ez a film valóban, jó kedves Éva, ez a 13 óra hullaházban érdemes meghallgatni. Persze, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, ez hülyeség, s a hazugság, s... Na, mindenki azt csinál, amit akar tényleg. Tehát Jézust is egyfolytában vádolták. Tehát egyik, ugye, tehát akinek büdös Isten ország, akinek nem kell az igazság, aki allergiás Istennek az életre hívó szavára, az igazságra, annak mindegy, hogy ki beszél. Mert azt mondták Jánosra, hogy hát ő sem volt jó, kötekedtek Jánossal is. Pedig ő egyszerűen élt, szerényen élt, tevesző ruhában élt az életét, mézet evett, sáskát, egyszerűen pénzt nem használ, semmi. Őt is egyfolytában vádolták. És eljött az emberfia, ugye Jézus, aki bement a bűnösök házába is, megevette azt, amit ő megkínálták, megjött egy pohár bort, lehet, hogy kettőt is, Isten tudja. Őt is vádolták. Rá azt mondták, hogy részeges, meg bűnösök és paráznák barátja. Persze, valóban. Jézus a bűnösök és a paráznák barátja. Különben én sem menekültem volna meg. Nem menekülhetnék meg, hanem lett volna az. Ő nem a szentekét jött. Lehet, hogy itt, akik hallgatják ezt a videót, ők szentek, egyesek. De akkor nem értük jött, hanem értem jött, mert én nem voltam szent. Az, hogy szentnek hittem-e magamat? Hát, hogy sutyomban igen, szerintem mindenki. Azt mondja Renáta, hogy engem is az indított meg legelőször, 13 óra hullaházon. Örvendek. Hát több mint 300 ezer nézték meg azt a videót. Csak a szinkronos verziót. Az előtt meg a másikot, meg egy amerikai hölgy is, Amerikában élő hölgy is szintén megcsinálta a feliratot. Nagyon sokan megnézték is. Látjátok, az öreg ember nem is tudott róla, hogy ő mekkora hatást gyakorolt, de valójában nem ő gyakorolta a hatást, hanem Istennek a lelke, aki beszélt belőle. Ő egyszerű kicsi balga ember, ugye ottan sírt. 20 év után is sírva mondta el, mi történt vele. Mert nem tud az ember arról Isten dicsőségéről másképp beszélni, csak sírva. Amikor a barátom az éjszaka felkelt hajnalban, vagyis 3 előtt, 2-kor kapta az álmot, Istentől a vigasztalást, hát ő is sírva mondta el, nem tudta másképp elmondani. Na, ennyi emberek, ennyi. Talán érthető, hogy miért mondta Jézus, hogy valljuk meg a bűnösöknek is a bűneinket. A bűnösöknek. Hát a legtöbbet azzal tehetünk, bűnös vagy tévelygő ember, tékozó embertársainkért, hogy nekik megvalljuk a bűneinket. Mert akkor nem úgy vádoljuk őket, mint akik már, nem tudom én, angyalok vagyunk, hanem egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy ne, milyen csapdába estem bele, ebbe a csapdába, abba a csapdába, a harmadik csapdába, és akkor ő is magára ismer. Volt nekem többször vitám különböző emberekkel, akik támadták ugye az igazság, a Krisztus evangéliumát. Hatalmas vitákat vívtam meg. Fölöslegesen. Mert ők azt hitték, hogy én az ő egójukat akarom támadni. Tehát én minden inkább mondtam az igazság, az evangéliumot. Ők támadva érezték magukat, és annál jobban védték magukat. És egy alkalommal Isten nekem azt adta, hogy kész, vége, nincs evangélium. Szólni sem akarta, semmit. Hanem azt adta az Úristen, amikor a szajkaimat megnyitotta, hogy megalázta magamat, porig alázta magamat, és megvallottam a bűnösnek a bűneimet. Felsoroltam mindent, minden gonoszságot. És akkor ő látta, hogy én nem akarom őt legyúrni, megölni, nem akarok én harcolni az ő egójával, nem akarom őt legyőzni, hanem tényleg én egy nyomorult vagyok, akinek szüksége volt arra, hogy Isten őt megmentse, megvigasztalja, megtisztítsa, megfürdesse, mint a gyermeket, szaros kis gyermeket. És akkor már nem volt, akivel harcoljon, sőt magára ismert, hogy bizonyos dolgot, amiket én elmondtam, hát ő is elkövetett. Tehát ő is bűnös. Neki is éppen úgy szüksége van Istennek az irgalmára. Holott ő azt gondolta, hogy nincs szüksége. szüksége arra. Ezért mondta Gavrila bácsinak az angyal, Istennek az angyala, hogy menj, és nekik mondd, vald meg a bűneidet. Érthető most már, hogy miért fontos nekem is, hogy megvallja, hogy nem vagyok jobb, mint te, nehogy azt gondolt, hogy én. Az, hogy mekkora lélek van bennem, Isten mekkorát adott, vagy hogy mit ad nekem megértéseket, nekünk megértéseket, ez már az ő érdeme, az ő dicsősége. Ez nem az én érdemem. Az én érdemem csak az, annyi, hogy gyilkoltam mostanik. Hazugságaimmal, a képmutatással, a paráznasággal, és mindennel gyilkoltam. Minden eszközzel. Mert az én, nagy ébetűvel is, nagy ennel, nagy ével is, nagy gével is, óval, nem tud más csak gyilkolni. Mert aki birtokolni akar bármit is, ő már gyilkos. Aki tartalékolni akar, az szintén gyilkos. Erről volt szó egy korábbi videóban. Aki tartalékolni akar mostani az időkben, az gyilkos. Tehát ahhoz, hogy te tudjál tartalékolni, másnak kevesebb kell jusson. Ezt aki felfogja, azt talán ugye esélyt is kap arra, hogy megmeneküljön Istennek a szent igazsága által. Én is köszönöm, kedves Éva, mindenkinek, én is búcsúzom, és hála az élő Istennek, Jézus Krisztusnak, hogy ezt elmondhattam, ezt is elmondhattam, mint ahogy elmondtam a háborús dolgokat, és amiket el kellett mondani, és amiket még el kell mondani, ezt is elmondhattam, hogy senki ne gondoljon többnek, mint ami vagyok. És őszintén bízom abban, hogy akár egy ilyen vallomás, egy ilyen nyomorúságos vallomás többet segített, mint egy ilyen nagyon túlságosan biblikus duma, ugye, a nagy dolgokról. Hála és dicsőség tényleg a feltámadt is, most is élő Jézus Krisztusnak, akiben az Úristen kijelentette magát, hogy esélyt kapjunk a szabadulásra, teljes megtisztulásra, teljes megszentelődésére és a mennyek országára. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!